Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Az eddig felhangzó zene az nem a koncert része volt, csak szerettük volna, hogyha ráhangolódnak a mai estére. Nagyon örülök, hogy elfogadták a meghívásunkat, és azt hiszem, hogy a régi zene kedvelőinek igazi Kánaánt varázsolunk ide Debrecenbe, hiszen remélem, hogy a múlt heti hangversenyen is voltak, és velünk töltik április 7-én is az estét az aulában, ahol a Pörző Kórus és az Orfeó zenekar fog fellépni. Nagyon régóta szeretnénk már őket Debrecenbe meghívni. Azt mondom, hogy több mint egy évtizedes álom válik valóra a mi részünkről is, hiszen Magyarország vezető régi zenei együttesét üdvözölhetjük majd itt. Ráadásul a felhangzó mű Kuriózum magyarországi bemutató Vashegyi György vezetésével hangzik majd el, tehát április 7-ét nagyon érdemes beírni a naptárba, az arra szeretném fölhívni a figyelmüket. És aztán, ha már hangverseny, akkor a következő hetire is meleg szeretettel várjuk Önöket, nem csak azért, mert Valentin nap és szerenádot adunk Önöknek, hanem azért is, mert a fellépő zenekar, a Anime Muzicé, az a legifjabb szimfonikus, illetve vonós zenekar, és a legtehetségesebb között tartják őket számon, és aki velünk volt az elmúlt évi koncertjén, azt tudja, hogy egy nagyon-nagyon fantasztikus, meleg estére számíthatnak, és rengeteg zenei élményre. Amire még nagy szeretettel várjuk Önöket, az nem más, mint a vasárnapi muzsika, ami jövő héten lesz, február 17-én a Kölcsei Központban, a szokásos 5 órakor kezdődik, és kamarazenei produkciókkal várjuk Önöket a Kölcsei Központnak a báltermében. És vissza a ma estéhez, Barokk Galopp címen hirdettük a ma esti koncertet, ami már azt hiszem önmagában is sokat mondó. Olyan művek hangoznak föl, ami nem csak Debrecenben, hanem egyáltalán a hangverseny termekben is kuriózum, amikor megszólal. Nagyon sok ismert arcot fognak látni, hiszen a zeneművészeti kar professzorai vagy egykori tanárai lépnek a színpadra. Viszont van egy vendégművészünk, aki először játszik itt a Liszteremben, annak ellenére, hogy nagyon kellemes emlékek fűzik Debrecenhez, hiszen Tóth Mónika hegedűművész, aki annak idején a Kodály Zoltán zeneművészeti szakgimnáziumban kezdte a tanulmányait, majd más intézmények után Olaszországban végzett, mint régi zenész. Jelenleg Európa legjobb régi zenei együtteseinek állandó vendége, és Európa szerte tart régi zenei mesterkurzusokat. Most éppen Ljubljanából érkezett, és a debreceni hangversenye után Ausztriában folytatja majd a zenei tevékenységét. A ma este fellépői Nagy Csaba oboaművész, Lakatos Péter zongora és csembaló művész, Tokodi Gábor landművész és Ölveti Mátyás cselló művész. Felejthetetlen élményeket kívánok Önöknek, a művészek pedig a saját zenei előadásokon kívül szeretnék Önöknek a zeneszerzőket és a felhangzó műveket is bemutatni, úgyhogy remélem, hogy már kifele sokkal többet fogunk tudni ezekről a különleges művekről is.
Még mindig szeretettel köszöntöm Önöket.
Köszönöm.
Ma esti hangversenyünkön ismeretlen és kevésbé ismert szerzők műveit hallhatják, ezért jónak találtuk azt, hogy egy pár szót szólunk mindig az elhangzott műről, vagy a szerzőről, hogy el tudjuk helyezni a zenetörténetben. Amit most hallottak, az Johann Georg Lineke G-moll triója volt. Akit nem nagyon ismerünk, arról feltételezhetjük, hogy azért nem ismerjük, mert hát nem annyit tett le az asztalról, hogy érdemes lett volna arra, hogy ismerje az utókor. Ez egy tipikusan 19. századi, illetve azutáni hozzáállás, ugyanis a barokk korban ez teljesen másként volt. Ők a mának zenéltek, egy olasz forrásból tudjuk, Charles Burney így ír az olaszokról, hogy fantasztikus, hogy mennyire habzsolták az új zenét. Csak az volt lényeges, ami új. Az már egyszer bemutatott művekre úgy tekintettek, mint a tavalyi kalendáriumra, senkit nem érdekel. Azt írja, hogy nem érdemes a műveket kinyomtatni, mert mire kinyomtatják, már ugye addig az új művek már ott vannak, és senki nem veszi meg őket. Na, egy ilyen közegből már érthetjük azt, hogy miért van annyi eltűnt mű, és miért nem ismerünk annyi szerzőt. És a másik tévhit, hogy ugye akiket nem ismerünk, azok a zenei élet perifériáján voltak, ott működtek. No, de hogy ne csigázzam Önöket, eláruljuk, hogy Johann Georg Lineke 1680-tól 1765-ig élt, és a korabeli Németország legjelentősebb zenekaraiban játszott. Pályáját a berlini választófejedelem zenekarába kezdte. Ez körülbelül olyan, mintha azt mondanánk, hogy egy 18-19 éves fiatal a Nemzeti Filharmonisoknál vagy a Fesztivál zenekarnál játszik. De a berlini együttes után is a legjobb együttesekhez ment, és külön érdekesség, hogy amikor Köthenbe ment, akkor egyébként a testvér, aki csellista volt, már ő a kötheni zenekarban játszott, de akkor került Lineke Köthenbe, amikor Johann Sebastian Bach volt ott a hercegnek a zeneigazgatója. Utána még szinte a korának minden jelentős szerzőjével, Kaiserrel, Hertellel, Telemannal játszott együtt, és nagyon érdekes, hogy Johann Mattheson, ő a 18. századi nagy teoretikusa, ő is megemlíti egyik levelében Linikét, és azt írja, hogy tehetséges hegedűs és kiváló zeneszerző. És most átadom a szót Mónikának.
Jó estét kívánok! Én nem leszek ilyen hosszú. A következő darab az Giovanni Antonio Pandolfi Meallitől lesz a szonáta La Cesta. Hát először is a szonáta formára még nem úgy kell tekintenünk, mint amit általában szonáta formaként ismerünk. Ez egy egytételes mű, amin több részből fog állni. Tehát itt még egy tételben zajlik a több tétel. És amit tudni kell, a Cesta itt Antonio Cesti-nek az emlékére íródott mű, nem pedig a kosár Cesta olaszul. Ebben a kötetben egyébként, amit Pandolfi Meallit írt, több ilyen szonáta is van. Van egy, aminek az a címe, hogy a La Castella, ez Dario Castellónak az emlékére íródott. Ezek mind olyan fontos olasz-itáliai zeneszerzők, akik megihlették Pandolfi Meallit, aki egyébként toszkán származású, de az életének a nagy részét Innsbruckban töltötte. Ott volt az érsekségnek elég jó fizetése és pozíciót kapott, mint hegedűs, úgyhogy hegedűs zeneszerző következik. A stílus, amiben pedig írt, ez egy 100 évvel korábbi zene. Hihetetlen, hogy a barokkon belül mennyiféle stílussal fogunk még találkozni, egyébként ma este lesz mindenféle. Tehát ez egy rapszodikus stílus. Ők annak idején stílus fantasticusnak nevezték ezt a stílust. Hogy ennyit mondanék róla. És a vonó, amivel játszom, ez egy korábbi modell, pont amiatt, mert hogy 100 évvel korábban van. Akit érdekel, koncert után szívesen megmutatom, mert ez egy betehető kápás vonó, azaz ketté lehet szedni, és nincs csavar benne.
Thank you.
Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. A kiírtakkal ellentétben nem Tobias Hume, The Soldier's Resolution című műve fog elhangzani gambán, hanem cellón egy francia zeneszerzőnek egy szonátája. Aki nem más, mint Jean-Baptiste Barrière, nem kell megijedni, nem fogok Jean vicceket mesélni bevezetőképpen. Róla annyit lehet tudni, hogy 1707 és 1747 között élt, alkotott, francia zeneszerző lévén Franciaországban is élt. Bordeauxban született, de Párizsban került elég hamar, elég fiatalon, és ott futott be nagyon szép karriert. Korának egy sztár csellistája volt, és talán a legkeresettebb Európa szerte ekkor. A zene, amit írt, az elég erősen tartalmaz olasz jegyeket, de ugyanúgy benne vannak a francia finomságok, szóval hogy ebben elég sok mindent meg tudott mutatni. Annyit lehet még talán elmondani róla, hogy a cselló kapcsán és az egész sztori kapcsán, hogy például az előző mű, amit hallhattunk, az azért 17. század, és a hegedűsöknek ez a virtuóz robbanás, ez közel egy 70 évvel hamarabb megtörténik, mint a cellón. Ez lehet, hogy a húrnak a vastagsága okozta, vagy ügyesebbek voltak, igen. Nem, egyébként ez azért volt lehetséges, mert a viola da gamba, mint hangszer, az volt akkor a népszerű hangszer, és a mi hasonló méretű és a virtuóz hangszer. Csak hogy hazabeszéljek gambásként is, bizonyos pletykák szerint a gambások még gyorsabb játékosok voltak, mint a hegedűsök. Ezt most nem fogjuk kipróbálni, de nem is dumálok többet, mert a zene miatt vagyunk itt. Tehát Jean-Baptiste Barrière Hámos szonátájának két tétele fog elhangzani. Jó szórakozást hozzá! A következő darab egy bizonyos Francesco Corbetta nevű komponistának a szerzeménye. Ma este sokszor elhangzott, hogy azok az ismeretlen szerzők mennyire nagy sztárok voltak annak idején. Hát csak bővítem ezt a kört, ugyanis Corbetta 14. Lajos udvarában tevékenykedett jó pár évet, és hát róla kering az a történet, hogy állítólag a alvás problémákkal küzdő 14. Lajosnak a lelkét segített elcsendesíteni esténként, tehát elalvási zenéket gitározott neki. Hát én most nem ebből a gyűjteményből fogok játszani, hanem egy másik gyűjtemény, aminek az érdekessége, hogy ez egy kalóz gyűjtemény, mégpedig Corbetta 1600-as közepén kiadott egy könyvet, egy gitárkönyvet, ami hát büszkén hirdette is, hogy ő szerezte ezt a művet, és aztán néhány évvel későbbről előkerült egy másik, majdnem ugyanaz a könyv, tehát a lapja egy kicsit másforrendben voltak a tételek rakva, de nem volt ráírva, hogy Corbetta, meg se az semmi más
egyéb információt, ez egy kalóz kiadvány volt, tehát valaki ellopta a Corbettának a kottáját, és hát kinyomtatta, és lehet, hogy ott a saját kottaboltjába árusította valószínűleg nagy haszonnal. Amit fogok játszani, az egy szabad preludium, és aztán pedig egy ilyen könnyed variáció sor Mavionas címmel.
Thank you.
Ma este én vagyok a trió felelős, hogyha engem meglátnak, akkor biztos, hogy trió következik. William Heiss, angol zeneszerző F-dur triója következik. William Heiss is korának nagy muzsikusa volt, én is szaporítom a sort. Organistaként, templomi organistaként kezdte, Anglia legjelentősebb katedrálisaiba hívták organistának, majd életében nagy változás állt be 33 éves korába, amikor Oxfordi Egyetemre került, az egyetem zenetanára lett, és egyben az organistája is. Ettől kezdve közel 30 évig irányította Oxford zenei életét. Következik William Heiss F-dur trió. Thank you.